Kérdeztem valamit.
Igen, tudom, hallottam a kérdését, Mr. Cheswick. És nyomban válaszolok is rá, ahogy lecsillapodott.
Oké.
Most már nyugodt, Mr. Cheswick?
Nyugodt vagyok.
Jó.
Emlékeznek rá, mennyire drukkoltunk Jack Nicholsonnak és az indiánnak a Szállak a kukkfészkére című filmben, vagy az Egy csodálatos elme főszerepét az amúgy zseniális és későbbi Nobel-díjas, ám skizofréniával küzdő John Nash-t alakító Russell Crowe-nak. A valóságban viszont a mentális problémákkal így vagy úgy kapcsolatba hozott kriminális események kapcsán sokan kiáltanak fogvatartás, megtorlás és a meghurcolható felelősök után. Üdvözlöm a hallgatókat, Esti Judit vagyok, és a Magyar Pszichiátriai Társaság és a Nyitnikék Magyar Antistigma Kezdeményezés sajtóközleményéből idéztem, amellyel a szakemberek őszinte párbeszédet kezdeményeznek arról a kérdésről, hogy veszélyesek-e a mentális problémával élők. Ez a műsorunk témája is. A stúdióban Harangozó Judit, a Semmelweis Egyetem Közösségi Pszichiátriai Centrum vezetője, az Antistigma Kezdeményezés képviseletében, és professzor dr. Kurimai Tamás, a Szent János Kórház pszichiátriai osztályának a vezetője. Telefonon keresztül kapcsolódik a beszélgetésbe Radó Iván, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnöke. És mivel a legutóbbi konkrét esetről a vizsgálatok lezárása előtt nem beszélhetünk, általában teszem fel a kérdést, kell-e félnünk a pszichiátriai betegektől? Egyáltalán mit jelent az, hogy pszichiátriai betegség?
Hát ez egy jó kérdés, mert a normál lelki működés az egy nagyon összetett dolog. Abban sok minden belefér, amit esetleg egy pszichiátri vizsgálatnál tünetként írhatunk le, de az illető ezt nem tekinti problémának, és mások sem, tehát nem okoz neki ez nehézséget. Van egy csomó ember például, aki hangokat hall, mondjuk egy vallási élmény hatására, ugye? Assisi Szent Ferenc például, akiket egész másképp kezelünk, és másképp gondolunk erre, mint azoknál, akiket esetleg kezelünk, mert hasonló hanghalások által az ő életük elakad. Tehát itt nehéz meghatározni azt, hogy egy tünet feltétlenül igazol egy betegséget. Hozzá kell venni azt is, hogy ez a tünet vagy jelenség elakadást okoz az ő életében. És úgy érzi, hogy ehhez segítség kell, hogy ezen az elakadáson túlmenjen. Jobb, hogyha azt mondjuk, hogy mentális zavarok vagy pszichiátri problémákkal élő emberek vannak, mert ezek azért másképp működnek sok tekintetben, mint egy klasszikus orvosi betegség.
Akkor most beszéljünk arról, hogy mennyire kell félni, mennyire lehetnek veszélyesek ezek az emberek.
Hát majd, hogy nem azt is mondhatjuk, hogy félhetünk-e magunktól, mert ugye azért egyikünknél sincs az kizárva, hogy egy ilyen dolog bekövetkezik. Általában azt lehet mondani, hogy a pszichiátri problémával élő emberek, akik kezelésben vesznek részt, ugye, mert őket hívjuk pszichiátri betegeknek, hogy sokkal inkább jellemző, hogy áldozatok, és hogy visszahúzódó és szelíd emberek. Egy nagyobb veszély van akkor, tehát tényleges veszélyfokozódás van, hogyha alkohol, drog fogyasztás van. Hát ezt tudjuk mindnyájan, hogy milyen sok probléma van egy alkoholizmus esetén egy családban például. Tehát megemelkedik a veszély, és ez megjelenik akkor is, ha ez szövődik esetleg mentális, egyéb mentális problémával. És vannak azért időnként olyan állapotok, például akut pszichotikus állapot, amikor az ember nem rossz szándékból, hanem azért, mert a világot maga körül nem jól ismeri fel. Esetleg támadóan viselkedik, érzi, hogy valamilyen áldozatot hajt végre mondjuk az emberiség érdekében. Erre mondtam azt, hogy ez adott esetben mindnyájunkkal megtörténhet.
Tudunk-e adatokat arról, hogy milyen arányban fordul elő ilyen bűncselekmény, vagy életellenes bűncselekmény, ilyen agresszió?
A pszichiátriai betegségek, mint ilyen gyűjtőcsoport, az Európai Unióban és így Magyarországon is legalább minden negyedik magyar lakos az élete folyamán egy alkalommal valamilyen pszichiátriai betegséget él át. Ez lehet egy szorongásos zavar, lehet pánikbetegség, lehet depresszió, vagy lehet olyan hangulati zavar, amelyik adott esetben súlyosabb. Tehát akkor, amikor azt mondjuk a pszichiátriai betegség, akkor nagyon sokféle betegségről beszélünk, és ebbe még beletartozik az addiktológiai, vagy más néven szenvedélybetegségek is, ahol a leggyakoribb szenvedélybetegség ugye a dohányzás, és utána következik az alkoholbetegség. Tehát ezt azért tudni kell, hogy minden ilyen szenvedélybetegség kockázatokkal jár, mert hogyha például valaki alkoholt fogyaszt, akkor nem csak az a kockázat, hogy esetleg ő maga nyugtalanabbá válik, agresszívebbé válik, hanem adott esetben sokkal nagyobb kockázat, hogy ő maga áldozattá válik, mondjuk közlekedési baleset áldozattává, hogyha mondjuk ittasan kerékpározik, és itt tovább. Ezért nem jó úgy általánosítani, hogy a pszichiátriai beteg, és vannak átmeneti betegségek, és vannak tartósabb. Ezen belül is, ha valaki egy tartósabb mentális betegséggel él, az nem jelenti azt, hogy az egy állandó állapot, abban is vannak hullámzások, és lehetnek mondjuk pszichotikus epizódok, és például abban az esetben, ha alkohol vagy drogfogyasztás, vagy valamilyen izgatószerfogyasztás történik, akkor jelenik meg általában az agresszió. Nagyon súlyos életellenes cselekmény Magyarországon 2011-ben ismereténk szerint 157 történt, és ebből 2-3% az elkövetőknek volt valamilyen mentális betegséggel összefüggésbe hozható. Tehát az az állítás, hogy a pszichiátriai betegek veszélyesek vagy veszélyesebbek, így általánosságban nem felel meg a valóságnak.
Nem tudom, hogy Radó Iván hall minket?
De teljesen igen.
Szia, Iván!
Szia!
Üdvözlöm, Iván!
Jó napot kívánok!
És hogy van-e hozzáfűzni valója?
Nem, ezekkel én egyetértek, de van is két EU-s anyag pont az ilyen kriminális cselekmények kapcsán, és ilyen eredményre jutunk, tehát hogy egyáltalán nem szignifikáns a pszichiátri betegek által elkövetett súlyos cselekmények száma. Az egy más kérdés, hogy a társadalom nem igazán érti, ismeri ezt a problémakört, vagy nem is akarja ismerni, talán furcsának találja, és ez egy lehetséges magyarázat, amit könnyű rámondani az ilyen esetekben, hogy persze, mert a pszichiátri betegeket semmilyen valóság alapja nincsen.
Nagyon érdekes a közleményük, hogy amikor filmeket nézünk, akkor általában ugye a Jack Nicholsonnak, meg az indiának drukkoltunk a szálakakuk fészkében, a szörnyűséges főnénivel szemben. De amikor valóságosan történik egy ilyen dolog, akkor mindig követelni kezdi a közvélemény, hogy zárják be őket, csináljanak valamit, akadályozzák meg, hogy ilyesmi előfordulhasson. Tehát mit okoz ez a vélekedés? Milyen következménye van ennek?
Hát pont Kurmely Tamással beszéltünk erről, hogy ugye nagyon sokszor a skizofrénia diagnózis és elnevezéshez asszociálódik ez a veszélytudat, és közben pedig valóban a...
Mármint a környezet veszélytudata?
Vagy igen, igen, és ha kinyitjuk az internetet, tegnap beírtam, hogy veszélyesek-e a beteg, hogy megnézzem, ilyen közlemények jelentek meg, és egyből kidobta több helyen a skizofrénia szót, és úgy néz ki, hogy a skizofrénia diagnózis az önmagában egy ártalmas diagnózis, mert olyan erős megbélyegzés kapcsolódik hozzá, olyan terhet jelent ez a diagnózis sokszor a betegeknek, hogy már önmagában romlik ettől a lelkiállapotuk. A héten volt mostán két olyan betegem, akiknél fölmentettük őket idézőjelbe a szkizofrénia diagnózis alól, és kaptak egy másikat, ami szerintem egyáltalán jobb diagnózis orvosi szempontból. Mind a kettő beteg sokkal jobban lett, és nagyon lelkesen jön a terápiára, hogy olyan jelentős stigma kapcsolódik ehhez, és ez olyan mértékben nehezíti tulajdonképpen a betegeink felépülését és gyógyulását, hogy ez az, ami miatt nekünk fontos erről tájékoztatást adni, és fontos, hogy az emberek erről sokkal többet tudjanak, és sokkal árnyaltabb képük alakuljon ki ezekről a dolgokról.
Azt szeretném hozzátenni, hogy minden betegségben, így a szkizofréniában, és vannak fokozatok. Tehát itt is van egy nagyon kicsi csoport, ahol nagyon súlyosak a tünetek, és a veszély akkor keletkezik, hogyha ez a nagyon súlyos csoport nem kap kezelést, vagy nem kap megfelelő kezelést, illetve amennyiben ebben a csoportban történik alkohol és drogfogyasztás, és itt még személyiségzavar, vagy személyiségkérdések is fölmerülnek, akkor ezek a kombinációk bizony veszélyt jelentenek. Ez a szkizofréniával élő páciensek körében is ugyancsak egy nagyon kicsi arány, de ezen belül a súlyosság viszont nagyon magas. És pontosan ennek a nagyon kis csoportnak is szükséges volna olyan nagyobb biztonságot jelentő kezelési formát találni, amelyre a beteg többségének nincsen szüksége. És itt merül föl, hogyha valamilyen agresszív cselekmény következik be, akkor a társadalom mindig erre a kis csoportra gondol, de ezt az egészet mindenkire vetíti ki, és nem azt mondja, amit a szakemberek mondunk, hogy ezek a rizikótényezők, amelyek előre bejósolhatók, hogyha valaki nem kap kezelést, vagy alkoholdrogot fogyaszt, vagy az előzményében egyéb nehézségek szerepeltek, akkor ez egy magas rizikót jelent, de a betegek többségenél nem ez a jellemző, és ilyenkor a betegek többségére is rávetül a megbélyegzés.
Azt szeretném mondani, hogy ugye ezek a nagy kockázatú csoportok, a hajléktalanság, alkohol, drog és még mentális betegség együtt, itt ugye lehet tudni, hogy ezek olyan tényezők, amik egymást rontják. Mert hiszen a hajléktalan lét az önmagában egy mentálisan sérülést okozó állapot.
De sokszor azért lesz hajléktalan valaki, tehát azt hallottam, hogy a hajléktalanok jelentős részénél fennáll pszichiátriai probléma.
Is, de maga a hajléktalanság az ugye egy folyamatos traumatizációnak való kitettség, ami mentálisan szinte 100%-osan érinti az illetőt.
Tehát leépül.
Hát nem feltétlenül, de valószínű, hogy valamilyen szorongás, a depresszió, alkoholbetegsége, droghasználata, esetleg pszichotikus problémája is akár kialakulhat ezek hatására. Nyilván persze, akik oda kerülnek, már addig is volt egy történetük. De hogy az ilyen nagy kockázatú csoportoknál a WHO járt itt Magyarországon, és ők is kiemelték, hogy a mentális ellátást például afelé kell fejleszteni, hogy az ilyen csoportoknak célzottan kell alakítani olyan szolgáltatásokat, amik elérik őket. Akik esetleg kimennek, ugye ezt is közösségi pszichiátriai szolgáltatásnak hívhatjuk, de ez egy speciális szervezettségű dolog, nem olyan, mint az összes többi átlagembernek, hanem hát különleges szervezést és különleges mobilitást igényel egy ilyen csoport, hogy elérjék azokat a betegeket, akiket nehéz elérni, és akik viszont nagy kockázatú helyzetben vannak. Ez még Magyarországon szintén nem kellően fejlett, és itt vannak például azok a területek, ahol fontos tudni, hogy ha egészséges, biztonságos, jóléti állam felé törekszünk, akkor nem lehet úgy kezelni a pszichiátriát, ahogy szokták, hogy hát be lehet csukni egy-egy osztályt hip-hop, mert nem történik semmi. Meg ki lehet vonni a forrásokat, meg a gondozókat be lehet integrálni a kórház alak sorába, a pszichiátri gondozókat, hogy ezek visszaütnek, mert valójában arra van szükség, hogy új és jól kialakított szolgáltatásokat fejlesztenek. És erre is költeni kell.
Ez is a közvéleményben nagyon keményen benne van, hogy a Lipót bezárása óta ezek az emberek az utcán lézengenek, de hogy valójában azt hiszem, hogy a szakmának nem az a vélemény, hogy ezeket az embereket általában be kéne zárni.
Igen, ehhez két dolgot szeretnék mondani. Az egyik, hogy a Lipót bezárásával a szakmának nem az volt a problémája, hogy az tulajdonképpen bezárása került. Hogyha azt egy közösségi pszichiátri irányban történő előkészített tervezés előzi meg, és a Lipótnak nem csak a betegellátási része szenvedett hiányt, hanem a tudományos, kulturális, szakmai műhelyeknek az elvesztése, és így tovább. Tehát az, hogy a pszichiátri betegeket egy helyre be kell zárni, és távol kell tartani a társadalomtól, az ilyen formában a szakmának sem elfogadható. Amire én viszont föl szeretném hívni a figyelmet, az az agresszív cselekményeknek a kérdése. Sajnos az agresszió önmagában a társadalomban kivéthetetlen, ezzel együtt kell érnünk. Viszont nagyon fontos hangsúlyozni, hogy vannak olyan problémák, amely az agresszióhoz köthető, de nem a pszichiátria területe, vagy nem a pszichiátriának a úgy mondjuk kompetenciája, vagy hatásköre. Ez például a személyiségzavarok kérdése, mert a személyiségzavar önmagában nem egy betegség, elérhet átmeneti betegség állapotot, és az azt jelenti, hogy időről időre egyes személyek nem tudnak uralkodni magukon mondjuk, vagy olyan hirtelen cselekedeteket követnek el, de tudatában vannak, és adott esetben mondjuk alkohol és drogfogyasztás alatt átmeneti pszichiátria zavarok keletkezhetnek, de nem egy tartós, olyan jellegű betegségről beszélünk. beszélünk, amit mondjuk kórházban vagy akár közösségi ellátásban kezelni kell. És az ilyen cselekedetek elsősorban a büntetés végrehajtás területére tartoznak, és aztán ezek összekeveredhetnek a pszichiátriai betegségekkel, és ez okozza a zavart adott esetben, hogy akkor az elkövető elmebeteg vagy nem elmebeteg, hát aki ilyet csinál, az csak elmebeteg lehet, ami egy stigmatizációt okoz a másik oldalon, de ugyanakkor egy meglévő társadalmi probléma, mert hogyha a szomszédom így viselkedik, vagy egy villamos megállóban valaki így viselkedik, az egy valós társadalmi probléma, de értsük meg, hogy milyen jelenségről van szó.
Én is úgy gondolom, hogy nagyon könnyen kialakul az az ítélet, hogy mondjuk valakit pszichiátrián kezeltek, és kriminális esemény történik, akkor ez összefügg, és szorosan összefügg. Még egy súlyos pszichiátri betegség esetén sem lehet biztos abban az ember, hogy egy kriminális esemény azzal összefüggésben történik. Tehát vannak emberek, akik bűnözők, és mellette van pszichiátri betegségük. Tehát valóban, mikor egy ilyen esemény történik, nagyon fontos arra figyelni, azt gondolom, hogy a média szakembereknek is, hogy ezeket az összefüggéseket szakértői vizsgálatok tudják tisztázni. Emlékezzünk a norvég tömeggyilkosra, hogy ott is több ezer oldalas vélemények lettek, és már végén nem is értettek egyet teljesen a szakértők.
Hogy beteg vagy nem beteg.
Igen, és hogy ez ilyen bonyolult kérdés. Mindenképp szakértői vizsgálat tudja ezt kideríteni, és amikor implikáljuk, hogy a kriminalitás az a pszichiátri kezelése összefügg, mert véletlenül ugye egymás mellé írjuk, és elhangzik egy diagnózis, ezzel ugye nagyon sok olyan embernek nehezítjük meg a gyógyulási esélyét, akiknek nincs semmilyen veszélyességük.
És keressük a felelősöket, az orvosokat.
Az meg a másik, igen. De meg még az is van, hogyha valaki például felfedez magán ilyen tüneteket, ma volt nálam egy páciens, aki magát diagnosztizálta, hogy ez most vagy igaz, vagy skizofrén vagyok. De hát ha ő azt tapasztalja, hogy a skizofrénnek lenni, az azt jelenti, hogy ő bűnöző, őt elítélik, őt másképp nézik, mint a többi embert, nem fog eljönni egy konzultációra. A lelki egészség az országnak és az embereknek függ attól, hogy mennyire vagyunk képesek segítséghez folyamodni, hogy a pszichiátriát azt egy üldöző szervezetnek éljük át, ahol becsuknak az árt osztályra, és mint egy börtönbe veszélyes emberként kezelnek, vagy egy emberséges világ, ahol szabad döntéseket hozhatok. Ezek összefüggnek azzal, hogy mennyire fogadnak el az emberek segítséget.
Ugye a pszichiátria helyzete az kapcsolódik az egészségügy általános helyzetéhez. A pszichiátria az egy hiány szakma, és nagyon sokan elmentek külföldre, és nagyon sok szakember kellene. Tehát a működési feltételek hiányoznak, és vannak olyan megyék, ahol nagyon nagy probléma a szakember hiány. Tehát ez az egyik kérdés. A másik kérdés, hogy Magyarország hogyan kapcsolódik az európai összlelki egészséghez, hiszen ugyanazok a problémák, amelyek Magyarország megjelennek, Európában máshol is megjelennek, és ez egy közös ügy. Éppen ezért a nemzetközi szervezetek is ezt komoly figyelemmel kísérik, és a miniszterelnökség megkívására 2014 márciusában itt járt egy WHO szakértői delegáció, aki a magyar szakemberekkel együtt lerakott egy javaslatot, amelyben többek között az szerepelt, hogy a járóbeteg ellátás és a közösségi ellátás irányába kellene az ellátórendszert elmozdítani, hogy a szakemberhiányt orvosolni kell. Például életpályamodellt is célszerű lenne a szakemberek része. A szakemberekről, nem csak pszichiáterekről, pszichológusokról, szociális munkásokról, szakápolókról, és így tovább beszélünk, tehát team munka zajlik. És ami egy nagyon fontos dolog, hogy legyen Magyarországon például öngyilkosság megelőzésnek egy nemzeti stratégiája, és ugye ez csak részlegesen érintette a jelentés, de például az alkoholizmus kérdése is. Tehát nagyon fontos, hogy ez kormányzati szinten is támogatást kapjon, hiszen a társadalom minimum egy negyede érintett ebben a kérdésben.
Radó Ivánnal a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnökével folytatjuk a beszélgetést. Hogyan látja ő a betegek helyzetét?
Tehát a legfőbb probléma az a stigma. Magyarországon a mentális zavarokhoz járuló társuló stigma nagyon erős. Odáig megy, hogyha valaki egy merőben banális problémával, mondjuk egy gyenge szorongással el szeretne menni a pszichiáterhez, akkor az illető nem ül le az ajtó elé a váróban, hanem elmegy a fülészet elé, és onnan próbálja meg észrevenni, hogyha őt szólítják, és akkor is nagyon kínosan érzi magát, és akkor sem biztos, hogy elmegy, mert lehet, hogy meglátják. Tehát ennyire tragikusan előteljes ez a stigma, illetve a betegségekhez társuló kifejezések. Én eljutottam azt hiszem 150 olyan kifejezésig, de talán több is van, ami ehhez társul. Nincs ki a négy kereke, elgurult a gyógyszere, nem százas. Hülye, idióta, kretén, debil, tudja, nagyon sok, borzasztó sok van tényleg. Igazából arról van szó, hogy a társadalom idegenkedik ettől a problémától, minden más betegségnél jobban idegenkedik, és ennek köszönhető az is, hogyha történik egy cselekmény, egy ilyen bűncselekmény, és még ráadásul az is gyanítható, hogy valamilyen pszichiátriai probléma is van az illetődél, akkor azonnal felhördül a társadalom, bezárást követel, békjót követel, és azonosítja a pszichiátriai betegséget a deviáns viselkedéssel, amire ugye professzor is megmondta, hogy attól, hogy valaki bűncselekményt követel, egyáltalán biztos, hogy pszichiátriai beteg, és hát elég kemények a szakértők ebben a kérdésben, tehát akiknél ez megállapítást nyer, ők viszont nem büntetést kapnak, hanem kényszergyógykezelésben részesülnek, de hát mindenesetre nem mennek el szabadon, de nagyon kicsi a számuk.
Mi az, amit szeretnének elérni? Az ellátásban, az emberekkel való megismertetésben milyen lépésekre vágynak?
Hát először is hatékony és értelmes kommunikáció. El kellene nagyon erősen kezdeni lerombolni a stigmát. Ahogy sok más esetben előfordul, ilyen rövid blokkokban szoktak bemutatni, értelmi fogyatékosokban láttam már többször ilyet, hogy egyáltalán mi ez a dolog, hogy mennyire nem kell idegenkedni, és így tovább. Kulturális, vagy akár sportrendezvényeken keresztül, tehát minden módon, és talán valamilyen szinten az oktatásban is, már a gyerekeknél, hogy ez nem más, tehát egyrészt nem más, mint más betegség, másrészt önmagában a másság, az nem kell, és hogy nem is szabad, hogy kirekesztéssel járjon, hanem elfogadással és a segítőkészség növelésével, tehát ilyenekre gondolok.
És olyasmit, mint amit szoktak, hogy például iskolásokat elvisznek a vakok intézetébe, tehát hogy találkozzanak olyan emberekkel.
Ezzel az a probléma, hogy még a szocialista időkben ezt a fajta betegséget és ennek a legsúlyosabb kimenetelű változatait exportálták a határszélekre és egyéb eldugott helyekre. Tehát ma Magyarországon kb. 60 darab pszichiátriai beteg otthon van, amelyekben körülbelül 7000 olyan ápolt van, akiknek nagy része a betegségnek a legsúlyosabb stádiumában szenvednek, az inkább ijesztő lehet.
Ezt például ön elfogadhatónak tartja, hogy így élnek emberek?
Nem tartom persze elfogadhatónak ezt az intézményrendszert, meg európai trend is ehhez, hogy inkább lakó otthonokra volna szükség. Erre van egy 30 éves program, tehát az ilyen hodály módszer, hogy ezt mi nevezzük, ugye, ami például Lipót is volt, tehát a monstre intézmények, a falanszterek sem szakmailag nem indokolhatók, sem hát a betegnek nem tesznek jót. És abban is igazán a professzor úrnak, hogy a Lipót bezárásával nem az volt a legnagyobb probléma, hogy most akkor a betegek falkákban kóborolnak, ahogy azt a média írta. Abból a szempontból teljesen átgondolatlan, hogy nem volt hatástanulmány, nem volt előkészítő idő, hanem zsúbsz bezárták, és ez azért eredményezett a betegeknél is problémát. De ez mára már nem gond, viszont mint falanszter, vagy akár ha a műszaki állapotát nézzük, szegény Lipótnak tényleg muszáj volt bezárni, de nem ez az iránya jó, amennyi pszichiátriai betegosztály, fekvőbetegosztály jelenleg van, az azért elegendő az akut pszichotikus állapotok kezelésére. A jó irány a pszichiátriai gondozó, a közösségi ellátás.
Ezzel hogy állunk? Erről egy kicsit.
Nézd, ez a rendszer, ami egyébként hungarikum, tehát ez a pszichiátriai gondozó hálózat, ez hungarikum. Vannak, meg voltak kifogásolni való dolgok. Például ugye, ha az orvos, az ápoló fáradt, nem törődöm, akkor nyilván az ellátáson is ez látszik. Az egész rendszer úgy működik, hogy inkább a farmakológia, tehát inkább a gyógyszerek felírásában merül ki. Nincs igazán idő az emberekkel beszélgetni, de az, hogy ott vannak gondozónők, ki tudnak menni lakásra, ismerik a beteget, elérhető. Nem fekvőbeteg osztály, hanem pont arra való, hogy esetleg a krónikus problémákat, vagy az átmenetileg hosszabb ideig fennálló problémákat kezelje. Tehát ez egy nagyon fontos intézményrendszer, de ez az egyik fajta ellátás. Ez a másik fajta ellátás, a közösségi pszichiátria, aminek egy olyan ága is van, de minimálisan, és hát ez is fontos lenne, hogy nem a beteg megy az ellátásba, hanem az ellátás megy a betegbe, beteghez. Nincs igazán krízis intervenció, csak intézményesített rendszerben. Ez az öngyilkossági prevenció is, amit a professzor említett, nagyon fontos, de hol valami javaslatunk, ami egy budapesti mintán keresztül szeretett volna elkezdeni dolgozni, aminek van egy bizonyos költségvetés, és 2 darab autóról beszéltünk, ami egy akut szituációban szakpszichológussal néhány perc múlva a helyszínen tud lenni megakadályozandó dolgokat. Nagyon sok öngyilkosság úgy kezdődik, hogy van egy telefon például, hogy az illető annyira el van keseredve. Ez már túldő a lelki egészségszolgálat kereteit.
Ez is része lenne a
közösségi
pszichiátriának.
Ez is része lenne, vagy ez a fajta attitűd is létezik, amikor az orvossal megbeszéli a páciens, és kérem szépen, nekem tüneteim vannak, de nem szeretnék egy olyan gyógyszert szedni, aminek 64 mellékhatása van. Az iszonyatos elhízástól kezdve a vérkép felborulásáig és a mindenféle egyéb tünetekig, ezt nem kérem szépen. Ezért veszek a pszichoterápián, és én a tüneteim meglétét kevésbé érzem súlyosnak, mint a terápia kockázatát. Ez is elfogadható. Nyilván egy bizonyos határig. Tehát ugye itt lyukadunk ki erre a veszélyes, nem veszélyes kérdésre, de amennyiben azért úgy látják, vagy hát úgy látja a gyógyító és a személyzet, hogy itt most már nem elegendő kvázi együtt élni a tünetekkel, vagy elviselni, amit kifejezetten be kell avatni, akkor itt jön a kényszergyógykezelés kérdése, hogyha a beteg ezt nem szeretné. Létezik ilyen, tehát ilyen értelemben sem értem a társadalom aggodalmát, tehát létezik kényszergyógykezelés. Ezen kívül létezik a gondnokság intézménye, ami Magyarországon elképesztő méreteket öltött, tehát ilyen 60 ezeret számról beszélhetünk, és olyan gondnoksági rendszerünk is van ráadásul, hogy teljes mértékben az illető akarata füsté válik, és a gondnok dönt mindenben, még abban is, hogy köthet-e házasságot, és egyéb elképesztő dolgok, és személyigazolványa sem rendelkezik.
Ez tehát mai nap
is létezik. Mert ugye két gondnokság van, kétfajta, a korlátozó és a kizáró. Mi azt mondtuk, hogy hát a kizáró gondnokság az nem létjogosult, és egyébként is embertelen, hogy ez ne legyen. Mi tiszteltel kértük a köztársasági elnök urat, hogy ezt emiatt ezt ne írja alá, de végül is a törvény átment, tehát jelenleg Magyarországon hatályos.
Mr. McMurphy,
ha?
A gyógyszerei.
Hát ez nem elég van.
Csak az orvosság a jót fog tenni.
Igen, de nem szeretek olyasmit bevenni, amiről nem tudom, hogy micsoda.
Ne izgassa fel magát, uram.
Csöppet se vagyok izgatott, Pilból nevér. Csak arról van szó, hogy nem szeretném, hogyha valaki búgató portit adna meg velem. Tudja, mire gondolod?
Semmi baj, Pilból nővér. Ha Mr. McMurphy nem óhatja bevenni a gyógyszerei szájon át, biztosan el tudjuk intézni, hogy más módon kapja meg.
Minden fogyatékossági csoportnak van költségvetési támogatása. A pszichoszociális fogyatékosság az tavaly nyáron került be a törvénybe. Nekünk nincs ilyenünk, és az a támogatás, amit eddig kaptunk, az meg fog szűnni, mert a külföldi szponzorunk nem tudja ezt tovább csinálni, és abból nagyon nagy tragédia lenne, ha mi nem tudnánk működni tovább.
És a többi érdekvédelmi szektor?
Ők költségvetési soron vannak.
Tehát akkor önöknek is ott kéne lenni.
Hát úgy vélem, hogy igen. A Mental Health Europe nevű szervezetnek, az brüsszeli szervezet, annak vagyunk a magyarországi fókuszpontja, tehát minden információ, minden oda-vissza kommunikáció rajtunk keresztül zajlik. Tagjai vagyunk az Országos Fogyatékosságügyi Tanácsnak, a Nemzeti Beteg Fórumnak, és így tovább, tehát tulajdonképpen a pozíciónk az el van ismerve. Tehát nekünk évi 1000 panaszunk van, de ennyi volt akkor, amikor megalakultunk, ennyi volt az EU csatlakozás után, és most is ennyi van.
A Tudomány hangjaiban ma Harangozó Judit és Kurimai Tamás pszichiáterekkel, illetve Radó Ivánnal, a Pszichiátriai Érdekvédelmi Fórum elnökével a mentális problémával élők helyzetéről beszélgettünk. Nevükben és Kulcsár Péter hangmester nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Esti Judit.